Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, proféta igét küldött a mai napra nekünk az Úr Ézsaiás könyvéből. A második fejezet első 6 versét olvasom a következőképpen. Ezt az igét kapta látomásban Ézsaiás, Ámoc fia Júdáról és Jeruzsálemről. Az utolsó napokban szilárdan fog állni az Úr házának hegye a többi hegy fölött, és kimagaslik majd a halmok közül. Özönlik majd hozzá valamennyi nép. Eljön a sok nép, és ezt mondják, jöjjetek, menjünk föl az Úr hegyére, Jákob Istenének házához. Tanítson minket útjaira, hogy az ő ösvényein járjunk, mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből. Igazságot szolgáltat a nemzetek között, ítéletet hoz minden nép ügyében. Kardjaikból ezért kapát kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket. A nép a népre kardot nem emel, hadakozás többé nem tanul. Jákob háza, jöjjetek, járjunk az Úr világosságában. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a zsidó váradalmak úgy vélték, hogy a megváltás lényege, illetve az Isten üdvtervének beteljesedésének a lényege, az abban fog megmutatkozni, hogy mint a világ tengelye, axis mundi, Jeruzsálem, illetve Izrael kimagasodik, és minden körülötte fog forogni. Felemelkedik Jeruzsálem, felemelkedik a zsidóság, minden nép elfogadja az Isten nagyságát, de ezzel együtt azt is el kell fogadniuk a zsidó értelmezés szerint, hogy ők már, mint a zsidók, a kiválasztott nép. És én egy percig nem állítom azt, kedves testvérek, hogy az Ószövetségből nem lehet ezt az értelmezést levonni. Azt viszont állítom, hogy a szöveg nem mindig azt mondja, amit mi gondolunk, hogy mond. És egy keresztény ember sosem olvashatja az Ószövetséget sem Krisztus nélkül. Érdekesen vagyunk mi emberek a magasságokkal. Az olyan titokzatos. Azt mindig valami misztikával öleljük körbe, és szeretnénk megérteni, megfejteni, vagy ha ez nem megoldható, vagy már megoldott, akkor szeretnénk meghódítani és leuralni. Azt beszélik, hogy a görögöknél az Olimpos azért lett az Istenek hegye, mert a 2900, több mint 2900 méteres magasságával nagyon sokat volt ködben. És a görögök, akik meg ott voltak a hegy lábánál, és sose látták, vagy ritkán látták a hegynek a tetejét, de tudták, hogy ott van, azok mindig ilyen misztikus csodálkozással tekintettek, hogy vajon mi lehet a felhők fölött. Hát az már az Istenek birodalma. Ez azért nagyon izgalmas, kedves testvérek, mert az Olimpos a 2920 méterével közel sincs a legmagasabb hegyek között. De érdekes megnézni azt is, aztán ígérem, majd a földrajzról, meg a geológiáról elérünk az evangéliumhoz, hogy a világ 5 legmagasabb hegye, mind 8000 méter fölött van, jócskán, azok mind valamilyen vallásoknak, spiritualitásoknak a központjai is egyben. Ha megnézzük mondjuk a Monteverestet, vagy hát eredeti nevén a Csomolungmát, akkor láthatjuk azt, hogy ott igazából két tendencia van. Az egyik az, hogy jön a nyugati hegymászó, aki le akarja uralni a hegyet, mert fel akar érni a tetejére, és meg akarja mutatni, hogy ő ezt meg tudja csinálni. Félreértés ne essék, én ezzel nem a hegymászást kívánom minősíteni, főleg nem negatívan. De hogy ez az egyik tendencia, hogy így menjünk fel, és nézzük meg, és hódítsuk meg, és tegyük le ezt a teljesítményt, ezt az egyébként csodálatra méltó teljesítményt az asztalra. A másik pedig a helybéli népeknek a hozzáállása. A Csomolungma hegyének az oldalai tele vannak buddhista kolostorokkal. Nagyon sok nyugati hegymászó, aki mondjuk a buddhizmus irányába hajlik, az el is megy ezekbe a kolostorokba, mielőtt elindulna fel a hegyre, és áldást kér, vagy nem tudom, hogy ez létezik-e buddhista körökben, mert én még mindig csak evangélikus lelkész vagyok. De hogy utána indul felfele a hegynek. Már nem tudom, hogy melyik hegyről olvastam valahol, talán a Kancsecöngáról, ami szintén egy ilyen szolid 8586 méteres hegyecske, hát ippen nagyobb, mint a Bakony, hogy amikor az első nyugati hegymászók elindultak fel a hegy tetejére, akkor előtte találkoztak ott a helyi népekkel, meg nyilván közülük voltak a serpáik, meg stb. És hát a serpák nagyon vonakodtak felkísérni őket egy bizonyos pont fölé. És nem értették, hogy miért van ez, mire kiderült, hogy a serpák hitvilága szerint ezen a hegyen szellemek, meg istenek, meg démonok laknak, főleg a hegynek a csúcsán, és hogy egy böcsületes ember egy bizonyos magasság fölé már nem megy az ő felfogásuk szerint, és annyira hatást gyakorolt az első sikeres hegycsúcs támadókra ez a gondolatvilág, hogy tiszteletből nem mentek a hegytetőre, a hegycsúcs alatt egy méterrel megálltak. Nem azért, mert nem tudtak volna felmenni, hanem azért, mert a helybélieknek, akkor még ezt tiszteletben tartották, most már tele van műanyag flakonnal a hegyoldal, ez egy vallási gócpont volt. És miért hozom ide ezeket a 8000 méteres hegyeket? Nem azért, kedves testvérek, mert ez a kereszténység szempontjából a buddhizmus, a hinduizmus, vagy a muszlim vallásnak a K2 körüli mecsetei olyan hű, de fontosak lennének. Nem. Azért, kedves testvérek, mert nagyon jól mutatkozik az, hogy hogyan vagyunk mi emberek a magaslatokkal. Az vagy valami misztikus, és a hegyoldal tele van kolostorokkal, vagy pedig oda fel akarom küzdeni magamat, és szeretném uralni. Most már viszonylag sokan voltak 8000 méternél magasan az emberiségből, úgyhogy kitaláltuk, hogy a Marson van 8000 méternél magasabb hegy, úgyhogy először el kéne jutni a Marsra. Hosszú lesz az út. De hogy a lényeg, kedves testvérek, hogy hogyan vagyunk mi tényleg a magaslatokkal? Ez olyan titokzatos, vagy olyan meghódítandó? És azért hozom ide ezeket a hegyeket, mert azt írja nekünk Ézsaiás, és akkor itt már lassan áttérünk a geológiáról, meg a földrajzóra. Az igére, hogy az utolsó napokban szilárdan fog állni az Úrnak, az Úr házának hegye a többi hegy fölött. Na most, hogyha a világ 5 legmagasabb hegyéhez hozzánézem az Úr házának hegyét, akkor jelentem aláston azért az csak 745 méter magas, tehát valaki elmegy a Bakonyba a kőristetőre, annak a tetején van egy gyönyörű szép radarkúp, ha onnan tud egy szép nagyot ugrani, mondjuk egy létráról, akkor az alját már meg tudja kapargatni annak a magasságnak, ahol a templomhegy van. Bocsánat, hogy ezt mondom, ezek csak azért hegyek, mert a földrajz tudományban egyszer úgy döntöttünk, hogy 500 métertől kezdődik a középhegység. Ide nem kell hegymászó felszerelés, hogy az ember felérjen a tetejére. És mégis nagyon sok mindent mond ez el nekünk. Tudnélik azt, hogy az Isten nem valami titokzatos hegytetőn van, mint az Olimposz, aminek nem látjuk a tetejét. Vagy mint a K2, vagy a Mount Everest, ami meg ilyen hihetetlen távolságban van a mezei földlakó számára. Hanem az Isten ott van az emberek között, és lehajol hozzájuk. Az Isten alászáll. A Bibliának van egy nagyon fontos tanítása, nem attól lesz egy hely szent, hogy mi misztikusnak gondoljuk és véljük, hanem attól lesz egy hely szent, hogy az Isten jelenléte szenteli meg. Van egy kis kavarodás az Ószövetségben, ez pedig a Sion névben keresendő. Hát, kedves testvérek, az az igazság, hogy Ézsaiás is csúsztat már, hogy azt mondja, hogy szilárdan fog állni az Úr házának hegye, meg Sionról jön a tanítás. De hát azért a földrajz tudomány miatt tudjuk, hogy a Sion meg a templomhegy az nem ugyanaz a domtető. A Sion az Jeruzsálem déli része, gyakorlatilag az óváros. Ezt veszi be Dávid király. És az, mikor ő nem építhet templomot, mert az Isten megtiltja neki, akkor majd hosszú évtizedekkel később a fia Salamon építhet templomot. Salamon pedig nem az óvárosba építi a templomot, hanem az óváros tőszomságában álló templomhegyre, mert az Móriá hegye. Ott kellett Ábrahámnak megkötöznie Izsákot. És aztán innentől kezdve az Ószövetségben is már elkezd összecsúszni éppen ezért Sion meg a templomhegy, mert a templom is Jeruzsálemen belül van, és a Sion az egy olyan név, ami eredetileg egy hegytetőt jelentett, amin egy erőd volt, gyakorlatilag az Ószövetség bizonyos rétegeiben pedig már magát Jeruzsálemet, vagy a templomot is átvitt értelemben, sőt, nagyon átvitt értelemben jelenti magát Izrael népét is. Miért beszélek erről ennyit? Azért, kedves testvérek, mert hogyha ránézek egy térképre, és megnézem, hogy délen van Sion, légvonalban körülbelül 800 méter a templomhegy, és tovább megyek légvonalban, kicsit nyugati irányba elferdülve, akkor légvonalban olyan 600 méter a Golgota. Olyan másfél-két-három kilométeren belül lévő helyekről beszélünk. És én azt mondtam az előbb a kedves testvéreknek, hogy a szent hely a Biblia számára, hogy a biblikus gondolkodásban az azért lesz szent, mert az Isten a jelenlétével szenteli meg. Miért szent hely a templom Moriá hegyén? Mert oda viszik be az Ószövetséget, a szövetség ládáját, az Isten kinyilatkoztatását, a 10 parancsolatot. Miért lesz szent hely a Golgota a kereszténység számára? Mert ott a szent, vagy testélet Isten, a testélet ige, az Isten legszentebb kinyilatkoztatása pecsételi megértünk az új szövetséget a halálával. Ezek 740-760 méter magas dombocskák. Közelében nincsenek a nagy földrajzi magasságoknak. Mert nem azt kéri tőlünk az Isten, hogy valahogy küzdjük fel magunkat a magasba, hanem azt kéri tőlünk az Isten, hogy fogadjuk el azt, amikor ő lehajol hozzánk. És ha már itt Golgota meg templomhegy. A zsidóság sosem jutott el odáig, nem mintha a kereszténységnek 100%-osan sikerült volna, hogy a kardokból kapát kovácsoljon. Sőt, nagyon sok esetben a zsidó főpapság maga választotta a kardot, mint megoldást. De hát akkor nézzünk egy picit rá arra, hogy mit mond Krisztus. Aki karddal él, kard által vész. Nagyon sok mindent megcsavar az Ószövetségben az, hogyha Krisztus szerint kezdünk el ránézni. És amikor Jézus keresztre feszítik, akkor a golgotai kárpit ketté szakad. Miért szakad ketté? Bocsánat, a templomhegyi kárpit ketté szakad. Miért szakad ketté? Azért, mert az Istent nem elzárni kell az emberektől, hanem az Isten ott akar lenni az emberek között. Ott akar lenni velünk. És kedves testvérek, egy utolsó gondolatként hadd hozzak ide Ézsaiás mondata mellé, miszerint az utolsó napokban szilárdan fog állni az Úrházának hegye a többi hegy fölött. Hadd hozzak ide egy jézusi mondatot, amit sokszor idézünk, de szerintem nagyon sokszor értünk félre. És azért hadd hozzam ide, mert kedves testvérek, tényleg arról van szó, hogy mennyire engedjük be az Istent az életünkbe. A következőt mondja Máté evangéliumában. Ahol ketten vagy hárman összegyűltek az én nevemben, összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. És itt egy picit rá kell nézni az eredeti görög szövegre, mert a magyar nyelvi eszköztár nem elég érzékeny ahhoz, hogy ezt jól tudjuk lefordítani. Az en meszó autón az nem csak azt jelenti, hogy közöttük. A meszó, vagy ha egy latinosabban mondom mezó, az valaminek a közepe. Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok a közepükben. Ott vagyok a lelkükben, a szent lelkemmel. Ott vagyok a gondolkodásmódjukban, azokkal az igékkel, amik kellenek ahhoz, hogy meghatározzam és keresztényé tegyem az ő gondolkodásukat. Ott vagyok közöttük egy közösségben, és ez a közöttük valóság az, ami őket közösségbe tereli. Egy picit gondoljunk arra, hogy a 12 apostolból, bocsánat, a 12 tanítványból, mert 13 apostol volt, a 12 tanítványból ezek az emberek mennyire nem álltak volna egymással, még csak szóba se Jézus nélkül. Gondoljunk egy picit arra nagyon őszintén, hogy itt a templom padokban hány félék vagyunk. És mégis az a közös pontunk, hogy itt vagyunk hétről hétre, az Istenbe kapaszkodva, az Isten igéjét fürkészve az imádság közösségébe. Nem azért, mert mi hasonlítunk egymásra. Nem azért, mert emberi keretek között adott esetben kibékíthetőek lennének a különbözőségeink, hanem azért, mert van, ami ezeket a különbözőségeket oldja a Krisztusban. És ha én azt mondom, hogy az a szent, amit az Isten a jelen létével szentel meg, és ezért volt szent hegy Moriá hegye, és ezért volt szent hegy a Sion, akkor kedves testvérek, komolyan kell venni Jézus azon mondatát, hogy ott vagyok a közepükben. Hát ezek szerint valójában tessék kimenni a templomból templomként. Azzal a tudattal, hogy hétfőtől vasárnapig az Isten temploma vagyok. A szürke hétköznapokban, a feladatok megoldása közben, a konfliktusaimban, a nyüglődéseimben, az örömeimben és a boldogságaimban egyaránt, mert az Isten a maga jelenlétével szentel meg engem. A követésére hívott, és ez azt is jelenti, hogy egyébként ő engem kísér. Ott vagyok közöttük, ott vagyok a közepükben. Az a szent, amit az Isten a jelenlétével szentel meg. És amikor az a kérdés, hogy hogyan lehet a gyakorlatban, a hétköznapokban kereszténynek lenni, akkor kedves testvérek, tudom, hogy már idéztem, meg sokat fogom is még idézni, engem mindig meghatnak a Hévíz Györki nénik. Legutolsó evangélikus életben pont volt a gyülekezetre egy cikk. A halálciki, de én nem tudom a 150 Zsoltárt fejből. Tudok belőle idézni. Egy-kettőt tudok azért fejből. A 23. az talán menne. Van egy-két mondat, amit tudok héberül fejből. De nem tudom a 150 Zsoltárt fejből. A Hévíz Györki Biblia körös nénik viszont tudják, és amikor megkérdeztem tőlük, hogy honnan tetszenek ezt tudni, akkor az volt a válasz, hogy kapálás közben megtanultuk a szüleinktől. Hát akkor nem lehet munka közben imádkozni, dehogy nem. 150 Zsoltárt rá lehet verni bármelyik teológus hallgatóra. Aki kijön az egyetem katedrájáról, vagy katedrája elől, és találkozik a gyakorlattal, és hirtelen szembe jön vele az a tény, hogy jobban ismeri a gyülekezet a zsoltárokat, mint a héber szigorlat után a lelkész jelölt. Az Isten temploma vagytok. És ez, kedves testvérek, nem valami világtól, vagy a hétköznapok zajától távol lévő csoda. Ez gyakorlatilag az Isten jelenlétének a kegyelme. Hogy mi bárhol, bármikor megszólíthatjuk, bármikor kapaszkodhatunk bele, bármikor összegyülekezhetünk az ő nevében, és ahhoz, hogy egy esemény szent legyen, ahhoz nem pap, meg lelkész, meg szentelt víz, meg liturgikus öltözet kell, hanem hit. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, azt ígérted nekünk, hogy velünk leszel minden napon a világ végezetéig. Ebbe az ígéretbe kapaszkodva köszönjük meg neked a közösségeinket. Legyen az a családi közösségünk, a gyülekezeti közösségünk, vagy bármely megtartó közösség, amiben szólhatunk rólad, szólhatunk hozzád, tanúságot tehetünk a te evangéliumod csodájáról. Erősíts meg bennünket jelenléteddel a hozzád tartozásban. Amen.